Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A Civil Rádió olvasókörének ismét vendége Csillag István, volt gazdasági és közlekedési miniszter, akit önöknek már nem kell bemutatni, mert több ízbe is volt vendége olvasókörünknek. Kedves Csillag István, a mai történésekkel indulunk, hogy egy kicsit beszélgethessünk az elkövetkező várható második félévi gazdaságpolitikáról, a Tisza kormány, vagy a Tisza párt kormányának a tevékenységéről. Az első, ami kérdésként fogalmazódott meg bennem, hogy törvényszerű-e, hogy a kormányzati átadás-átvétel megtörténtekor, hát többé-kevésbé hibák csúsznak a számításokba, és az a központi költségvetési hiány, amellyel a jelenleg Magyar Péter kormánya indult, hogy körülbelül ez 6%-ra tehető, először 7%-ra kúszott fel, és a mai álláspont szerint már 8%-ot közelíti a költségvetési hiány. Miről van itt szó? Egy objektív helyzetről, vagy pedig esetleg valami csalási szándékról?
A kettő szerepet játszik ebben. Abból indulnék ki, hogy ahogy nem készül szó szerinti jegyzőkönyv a kormányülésekről egy jó évtizede, ugyanúgy a pénzügyminisztérium, ami korábban szokásban volt, nem teszi közzé havi gyakorisággal azokat a várható változásokat és eltéréseket, amelyeket az előző évben meghatározott költségvetési tervhez képest a gazdaságban bekövetkezett események miatt figyelembe kell venni. Tehát amikor én nem látom folyamatosan, tehát ez körülbelül, hogy hol tartunk, akkor amikor egyik pillanatról a másikra belép egy új kormány, akkor még nagyobb zűrzavar keletkezik. Rossz példát fogok mondani, de képzeljük el, hogy egy családban van egy évre tervezett költségvetés, ami azon alapul, hogy a férj meg a feleség hazaadják a fizetésüket, nagyjából tudják is, hogy ez mekkora, betervezik az előző évek alapján, hogy mennyit szoktak havonta költeni élelmiszerre, gázra, áramra, benzinre, tehát a szokásos kiadásokra, azt is tudják, hogy már régóta nem működik a frigider, fel kell majd újítani, tehát erre félre kell tenni egy kis pénzt, és így tovább, és tegyük fel, hogy évközben, gyorsan persze, elválnak, és belép az új férj, és ugye azt tapasztalja, hogy nem készült az egész első fél évben, hogy tényleg megérkeztek-e a férjnek meg a feleségnek a fizetéséből ezek a pénzek, tényleg az szerint költötték-e el, mint amit úgy terveztek, és tényleg csak a frigider romlott el, vagy a porszívó is, vagy esetleg az egész áramrendszert föl kell-e újítani, mert voltaképpen most erről beszélünk, hogy vakrepülésben indult el az új kormány, hiszen ez a havi és részletes előrejelzéseken, illetve a tényleges bekövetkezett eseményeken alapuló számszerű nyilvánosságra hozott elszámolás tökéletesen hiányzik. Tehát itt azért mégiscsak úgy vagyunk, mint a viccben, ugye amikor a kazánházból fölordítanak, hogy mi mennyi meg, és így tovább, mert hiszen ugye ezt a 2026-os költségvetést, azt egy majdnem 4% mértékű ütemű gazdasági növekedésre tervezték. Na most ehhez képest lényegében 3 éven keresztül ugye nulla volt a növekedés, idén az első fél évben egy kicsit magasabb volt, mint amire számítani lehetett, de ettől a 3,5-től messze elmarad, meg 1,7, tehát csupán a fele. Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha fele a gazdasági növekedés normális esetben, akkor ugye azok, akik dolgoznak ebben az első fél évben, azoknak is a keresete nem emelkedik, hiszen nincs miből emelni normális körülmények között. Tehát akkor az ő befizetéseik, személyi jövedelemadó befizetéseik sem úgy alakulnak, mint ahogy tervezték azt. A költéseik sem, tehát áfa bevétel sem úgy alakul, ugyanakkor azt a hitelminősítők már figyelembe vették, hogy egyre nagyobb gáz van ugye ennek a gazdaságpolitikának a folytathatóságát illetően, tehát amikor megújítják, mert lejár egy-egy része az államadósságnak, akkor már nem ugyanolyan kamat szinten lehet újra fölvenni a visszafizetett helyére lépő új kölcsönt, hanem egy picit magasabbra. Tehát egyik pillanatról a másikra, egyik pillanatot értem úgy, hogy fél évek, negyed évek, az az államháztartási hiány, ami a tervben mondjuk 3,7% volt még tavaly, már az első negyedében azt mondták, hogy 4,1, és már a fél év közepén azt mondták, hogy örülnek, hogyha 5. Na most tehát, hogyha eltagadjuk magunk elől, férfeleség, hogy nem adtuk haza a fizetésünket, hogy azért bementünk a kocsmába nem egyszer, ahogy szoktunk, hanem minden második nap, akkor ugye ez azért azt fogja jelenteni, hogy ezek az adatok a várakozáshoz képest jelentős eltéréseket mutatnak, és akkor ezen felül, mert ezt most azt mondanám, hogy ez a jóindulatú szokásos csalás. Hogy hát az év végére, hát ha valahogy majd a dolog egyenesbe jön, csak mi nem jövünk egyenesbe, mert nem mi kormányzunk tovább. Tehát ezt a fajta csalást már nem tudjuk elsikálni az év végén, mert jött az új férj, és akkor egyszer csak egyik pillanatra másikra kiderült, hogy mi van. Na ezen felül vannak a szándékos csalások. Ugye a szándékos csalások, amikor például mondjuk van egy hídépítés Mohácsnál, ahol az hídépítés költségének 90%-át előre kifizeti. Holott majd csak jövőre lesz az átadás. Igen. Vagy autópálya koncesszió, ahol lényegében nincs arányban a konceszor által vállalt kockázat építés és költség, meg az előre kifizetett rendelkezésre állási díj, és ezt úgy tüntetik fel az elszámolásokban, minthogyha ez még nem következett volna be. Azaz szeretném elmondani, hogy itt van egy megnyugtató elem a kormányváltás óta. Egyrészt visszaállt az államháztartásnak ez a havi előrejelzős, részletes elszámoló rendszere. Ha valaki fölmegy a pénzügyminisztérium honlapjára, láthatja. 2. Azt a fajta tételes és részletes elszámolást és levezetést is ott látjuk ezen a honlapon, hogy miért lett ez a bizonyos államháztartási hiány a korábban jelzethez képest 8 a teljes magyar bruttó hazai termék a GDP 8,3%-ával azonos, és hogy ez az irtózatos mértékű hiány, mert ez bődületes mértékű hiány, ez körülbelül akkora, mint amikor annak idején a bokros csomag bevezetésére sor került, vagy ez egy akkora hiány, mint amikor volt a 2008-as pénzügyi válság, és ugye mindenütt a világon a válság miatt leálltak a gazdaságok, és természetesen kifizetések voltak, befolyás meg nem volt, akkor volt ekkora a hiány. Na most, tehát ezt a levezetést látjuk, hogy milyen elemekből, tehát a levezetés pontosan ezt is tartalmazza, ami igen, azért fontos, mert azt is lehet látni, hogy ennek a hiánynak a legnagyobb része nem egy megszokott, normális ütem hülyesége miatt állt elő, hanem a választás hülyesége miatt állt elő, hiszen a 2026-os választásra időzítve dobtak ki egy halom pénzt a piacra, tehát például egyet mondok csak a fegyverpénzt, vagy a 14. havi nyugdíjnak az első hetét, vagy előre kifizetik a 13. havi nyugdíjat, vagy felemelnek néhány korábban, tehát a köztisztviselőknek bizonyos béreit, vagy előre hozzák ugye a gyermeket szült anyák számára az örök életre szóló SZIA mentességnek azt az ütemét, amit csak a következő évre terveznek. Ezek olyan tételek nyilván, hogy egyrészt nem fognak megismétlődni, tehát mert ugye azonnal föl kell tennünk a kérdést, hogy lehet-e ebből az irtózatos hiányból, irtózatos megszorítás nélkül kikecmeregni, és akkor ezért érdekes és jó ez a levezetés, mert azt is bemutatja, hogyha nem folytatja tovább, már pedig nem folytatta tovább. Már ennek az évnek a második fél évében sem, már májusban sem a hülyeséget ez az új magyar kormány, akkor ez szép lassan lekoptatja, elfogy ez az irtózatos hiánymérték, illetőleg jövőre már nem fog megismétlődni ebben a mértékben. Nyilván további intézkedésekre szükség lesz ahhoz, hogy arra a szintre térjen vissza, ami még tolerálható, elviselhető, tehát ez a 3-4-5%, és ne 8 legyen, és akkor nagyjából azt a pályát is föl lehet írni, hogy hogyan tud ebből az országból, amelyik húz meg és erez meg gazdaságpolitika között hányódik és hánykolódik, egy viszonylag kiszámítható az euró bevezetésére készülő szolíd polgári üzletmenet mellett működtethető ország, ami azt jelenti, hogy nagyjából 2030-ig olyan szintre vihető le ez a hiány, nagyobb és durva megszorítások nélkül, ami lehetővé teheti azt, hogy mi belépjünk abba a körbe, ami az euró bevezetéshez szükséges.
Egy másik kérdés, amit szeretnék megvizsgáltatni a segítségeddel, hogy ez az új kormány érdemének tekinthető, hogy ilyen radikálisan és hirtelen megerősödött a forint? Hiszen egy évvel ezelőtt még 410 forint környékén járt az 1 euró forint értéke, most pedig lement 350-re, bár éppen napokban egy kicsit erős, tovább gyengült, és 360 forint. De azért igen nagy ez a különbség. Ez az új kormány érdeme?
Ez egyértelműen az új kormány érdeme, de a következőt kell ehhez hozzáfűzni.
Igen.
Amikor a hitelminősítők, akik ilyen féléves időközönként szoktak felülvizsgálni országoknak az adósságát és azt, hogy milyen gazdaságpolitikát folytatnak, utoljára minősítették Magyarországot és a magyar kormányt, ez nagyjából az idei év elején, január-februárban, meg tavalyi év végén valósult meg. Mind a három hitelminősítő azt mondta, hogy ez a politika, ez a kurzus nem folytatható, másképp fogalmazok. Ha így folytatódik, akkor ők bizony, ez bóvli, tehát befektetésre nem ajánlott, ami azt jelenti, hogy például a nyugdíj alapok, akik vásároltak Amerikába magyar kötvényeket, kötelesek eladni ezt. Tehát egy olyan jelzést küldtek lényegében az országnak, de hát valójában Orbán Viktornak, hogy tessék azonnal gyökeres fordulatot végrehajtani. Na most ez a gyökeres fordulat végbe ment, igaz, ezt nem Orbán Viktor hajtotta végre, hanem őt hajtották el. És ezt fellélegezve vették tudomásul azok, akik bennünket finanszíroznak, illetve még egy dolgot, például csak ezt az egy apróságot mondtam az előbb, hogy újra hozzá lehet jutni hiteles információkhoz havonta, hogyan gazdálkodik az államháztartás. Elmondták és ismertetik, hogy mi is történik napi szinten. Én követtem, ugye, hogy eltelt a választások április 12, a kormány hivatalba lépése május 9-e óta, most már majdnem 100 nap a választások óta, a kormány hivatalba lépése óta pedig eltelt most már 70-valahány, és követtem minden nap intézkedéseit. Ezek az intézkedések egytől egyig hitelezői szempontból megnyugtatóak voltak, mert például azt, hogy teljes homályba marad, hogy az úgynevezett magántőke alapokba helyezte át a fejlesztési bank, tehát az állam a pénzét, és ezekben a magántőke alapokban tudott gazdagodni Mészáros, Szí és Matolcsi, és még nagyon sokan mások, és ennek a nyilvánosságra hozataláról született döntés. Az úgynevezett közérdekű alapítványok, ugye, amelyek az egyetemeknél működnek, felülvizsgálatáról született döntés. Arról született döntés, hogy egy csomó olyan korábban megkötött, például kommunikációs kérdésekben megkötött szerződést felmondanak és felülvizsgálnak. Na most ezeket, hogyha egyenként felsorolnám, a műsoridőnknek valószínűleg a négyszeresére kellene, hogy igényt tartsak, ezt nem teszem meg, de ez az egyik oka, hogy miért gondolták úgy, hogy ez az ország más megítélés alá esik, nem annyira kockázatos forintba fektetni, mint ahogy eddig, ettől kezdett el erősödni a forint. A másik dolog, hogy ugye, ami egészen világos volt, hogy az Európai Uniónak Magyarország és az előző magyar kormány a kerékkötője. Tehát amelyik akadályozza az európai békét. Tehát azt, hogy rákényszerítsék agresszor Putyint, mert hiszen a szankciókat akadályozta. Akadályozta, hogy finanszírozza az Európai Unió Ukrajna önvédelmi harcát. Zsarolásokkal, vétóval állt elő, hiszen amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy ő is haza tudta volna hozni az európai pénzeket, ugyan nem definiálja, hogy ebből csak egyet tudott volna talán zsarolással a 7 éves költségvetés alapján még leglévő kohéziós alapok 6 milliárd euróját, mert nyilván azt tette volna, egyhangúan tud életbe lépni az összes európai országra nézve az unió költségvetése. Ha mi elkezdünk itt kardozni, akkor lehet, hogy előbb vagy utóbb vagy nekünk engednek, vagy úgy kivágnak, mint macskát, azaz a hetes cikkely szerinti eljárás, de hát nem kell félteni Orbánt, aki bármikor vabankra játszik, de a másik része az augusztusban letelt, ugye ez lett volna az úgynevezett helyreállítási és ellenállókép, tehát a COVID utáni felerősítést szolgáló alap, aminek augusztus 31 az igénybevételének az utolsó dátuma, és az ehhez szükséges elsősorban jogállamisági, átláthatósági, közbeszerzési szabályokat, és ezekre vonatkozó ígéreteket Magyar Péter benyújtotta, elfogadták, a tervet átírta, elfogadták, egyes intézkedéseket már megtett, például vagyonnyilatkozati rendszer, például bírósági rendszer, és így tovább. Tehát ez megint azt mutatja, hogy az, aki eddig bejött a kocsmába, mindenkivel összeverekedett, köpött a padlóra, mindenkinek tartozott helyett, most belépett egy viszonylag udvarias fiatalember, és ez nyilvánvalóan, amiben testet ölt, ez a forint erősödése, hogy elkezdik elhinni, bíznak abban, hogy ebből a Magyarországból egyszer nem kutya lesz, hanem szalonna.
Értem. Egy következő kérdés, hogy Magyarország továbbra sem támogatja az ukrán felet abban, hogy fegyvereket szállítsuk. De ugyanakkor nagy mennyiségű pénzt igényeltünk még korábban az Orbán kormány, ugye 16 milliárd eurót, ha jól mondom, éppen hogy fegyverkezési célokra. Most ezt lejjebb adtuk, úgy tudom, nem 16 milliárdot igénylünk, de akkor mire költjük, hogyha nem Ukrajna támogatására?
Ugye ennek a úgynevezett fegyverkezésre nyújtott európai kölcsönnek az a célja, hogy a Trump-féle humbeugrik, hummeg ki ugye a NATO-ból helyzetre fölkészítse az Európai Uniót, tehát a NATO európai szárnyát, hogy jóval erősebb legyen, hogy valamelyest, ha Oroszország részéről támadás érné a NATO-t, akkor ezek az országok képesek legyenek önmagukat megvédeni, és ehhez ne kelljen lerontaniuk a saját jóléti céljaikra fordítható költségvetési politikájukat, hiszen ismert az a tétel, hogy vaj vagy ágyú. Na most, hogyha megkérdezném, amit a nézők nyilván nem tudnak, meg nem is hallhattak, hogy például hogyan is állunk azzal, hogy hány harcképes hadihajója van pillanatnyilag Németországnak. És akkor kiderül, hogy van 4 darab nagy fregattyuk, ebből az egy, ami ki tud futni, egyet pedig ugye kannibalizálnak, tehát annak az eszközeit kibontják és felhasználják. Tehát ennek az egész fegyverkezési hitelprogramnak nem elsősorban Ukrajna életben tartása volt a célja, hanem az európai, a NATO európai szárnyának legatyásodott hadseregeinek a felerősítése, hiszen az egyetlen Lengyelországon kívül mindenki más hagyta elrohadni azokat a harci eszközöket, hiszen lényegében nem volt Európában, hála Istennek. Most már a II. Világháború óta komolyan vehető, most a jugoszláv háborúról nem beszélek, de nem volt háború, és ezért nincsenek is működőképes eszközök. Magyarországon sincsenek ilyen eszközök, tehát ez a fajta igénybe vehető kölcsön arra is szolgál, hogy például nyilván sokaknak ez persze nem fog tetszeni, hogy az, amit itt a forrágyi kezébe adott Orbán Viktor, hogy annak legyen megrendelője is. Nem biztos, hogy ezt a forrágyit így kell hagyni, de ez például a magyar hadsereg többé-kevésbé működőképessé tételét szolgálja, és ennek az 10 milliárdnak nagyjából az egy negyede pedig nem közvetlenül fegyverbeszerzésre, hanem a fegyveres erők mozgatásához szükséges, beleértve informatikát, utakat, vasutat, szükséges infrastruktúra fejlesztésére is szolgál, mint mindenütt a világon. Azaz a kérdést nem akarom elkerülni. Ugye végül is tiszteletben tartotta az Európai Unió is, hogy itt az úgynevezett magyar embereket abból a szempontból azért többé-kevésbé megvezette és megvezetésben tartotta Orbán, hogy majdhogy nem az oroszok a mi ellenségeink, akik megtámadhatnak minket, hanem az ukránok. Uh-huh. Tehát egy ilyen fajta átállást, hogy mi támogassuk közvetlenül, akár fegyverrel is Ukrajnát, a kormányváltás idején természetesen nem lehet, nem is lenne célszerű egy ilyen éles fordulatot végrehajtani. Azt azonban érdemes hangsúlyozni, hogy az energetikai Ukrajna energetikai ellátásában Magyarországnak nem kicsi szerepe van, ami ugyan nem fegyveres segítség, de Ukrajna talpon maradásának az egyik feltétele.
Igen, például az áram.
Így van.
Elektromos áram átvitel. Jó, oké. Nézzünk akkor annyiban is a jövőben, hogy ezek a beérkező uniós részint támogatások, részint hitelek, ezek használhatók arra a célra is, hogy csökkenjen az államadósság, és ezáltal csökkenjen a költségvetési hiány is egy alacsonyabb kamatszint miatt?
Elvileg háromféle módon tudjuk hasznosítani ezeket az unióból származó transzfereket, pénzeszközöket, hiteleket. Az első, és ezzel kezdeném, ugye ahhoz, hogy az ország szilárdan álljon a pénzügyi piacok viharában is, arra van szükség, hogy devizatartalékai viszonylag jelentősek legyenek. A devizatartalékot nem adják ingyen. Meg kell venni azt a devizát. Ez, ami beérkezik Magyarországra, az euróban érkezik be. Tehát magyarán ingyen hízlalja a devizatartalékot. Ez például egy olyan elem, amit úgy nem szoktunk emlegetni, pedig ez egy hihetetlenül fontos dolog, hogy erre külön nem kell kamatozó, tehát kamatokat fizetve fölvenni kölcsönt, hogy meg tudjuk tölteni a kincstárunkat devizával, hogy a devizatartalékunk hízzon. A második dolog, amivel valóban mérsékelhető a kitettségünk és az államháztartás kockázata, hogy ha azokat a beruházásokat valósítjuk meg ennek a transfernak a segítségével, ami valóban szükséges, és nem csupán azért szükséges, hogy Orbán és haverjai zsebét tömjék meg, tehát a stadion építése, vagy a teljesen értelmetlen habcsókba mártott elképesztő betonmonstrumok a budai várban, hanem olyan beruházások, mondanék erre is példát, ugye a teljesen lerohadt, úgynevezett gördülő állománya a MÁV-nak és mozdonyai. Tehát amikor ezt be tudjuk szerezni ebből a pénzből, fel tudjuk újítani ezeket a vasúti pályákat, a HÉV hálózat elavult 60 meg 70 éves szerelvényeit ebből vesszük meg, akkor ezt valójában úgy kellene, ha nem érkezne az unióból erre pénz, tervezni és finanszírozni, hogy a magyar költségvetésbe kéne betervezni, nyilván az egészségügyre, az oktatásra, a szociális kiadásokra szánt források viszonylagos mérséklése mellett. Tehát ez már azt is jelenti, hogy felszabadulnak más célokra, vagy akár hiánycsökkentésre források. És ugye a harmadik elem, ami legalább ennyire fontos, hogy tudnilik, amikor ezt látják és kimutatjuk, hogy hogyan történik ezeknek a pénzeknek a felhasználása, akkor egy relatíve javuló gazdasági helyzetet látunk, hiszen ha van gazdasági növekedés, de ugyanakkor csökken az adósság mértéke, hiszen azt mindig relatív mutatóban mutatjuk ki, a GDP arányában, és akkor nem adósság növekszik, hiszen ingyen kaptuk a pénzt, hanem éppen, hogy csökken, akkor ugye egyszerűen egy könnyebb gazdasági helyzetbe evickéljük bele magunkat, aminek révén a lejáró kölcsönök helyébe lépő új kölcsönöket alacsonyabb kamattal fogjuk megkapni, tehát nem ingünkent gatyánkat kamatokra fizetjük ki, hanem egyfelől akár